Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 19-e van, üdvözlöm Önöket. A mai egészségkódban három témánk is lesz. Az első részben a mellrák elleni küzdelem hónapja kapcsán dr. Tóth Mónikával, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika radiológus szakorvosával beszélgetünk a jelenlegi szűrővizsgálatokról és az érintett korosztályokról. Utána a gyermekkori túlsúly a témánk, kialakulásának okairól és az erre kifejlesztett terápiákról lesz szó, Cuppon Krisztina dietetikus lesz a vendégünk. A második részben Antoni Kornélia boldogság trénerrel az Inspiráló tél című könyvéről, az elengedésről és az önmagunkhoz való visszatalálásról beszélgetünk.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Elkezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat.
Újra itt vagyunk egy hét után, és egy szintén egy nagyon fontos témával kezdjük. Két hete már volt egyébként szó ebben a műsorban arról, hogy most van a mellrák elleni küzdelem hónapja, és a múltkor kicsit másik irányból közelítettük meg, mint ahogy most fogjuk. Ugye erről a betegségről úgy beszéltünk, hogy mennyire fontos az önvizsgálat, melyek azok a korosztályok, amelyek most már szintén érintettek ebben a betegségben. Szóval, hogy a mai beszélgetésünk az inkább a képalkotó diagnosztikáról, a mammográfiáról, szűrésről fog szólni. Dr. Tóth Mónika, Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika radiológus szakorvosa van velünk. Üdvözlöm!
Üdvözlök mindenkit, Tóth Mónika vagyok.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll.
Egy olyan hónapban, ami ennyire hangsúlyosan a mellrák elleni küzdelemről szól, ilyenkor érezhető egy szakorvos oldalán, hogy többen jelennek meg szűrésen vizsgálaton, vagy ez nem befolyásolja igazán a hajlandóságot?
De egyértelműen észrevesszük ilyenkor, hogy megnő az érdeklődés az embriodiagnosztika iránt. Fiatalabb korosztály is jelentkezik, mint korábban, főleg akik médiából tájékozódnak a lehetőségekről.
A fiatalabb korosztály hány éves kortól indul el ebbe az irányba? Hozzáteszem, megalapozottan és jó döntést hozva.
A hivatalos szűrővizsgálat ma Magyarországon 45 és 65 éves életkor között van, meghívásos alapon szűrőlevéllel. Korábbi korosztály beutalóval tud jelentkezni vizsgálatra, vagy pedig saját döntése folyamányán magánrendelésre beutaló nélkül. 35 éves kortól elvégezzük már ilyenkor is a mammográfiát. Fiatalabb korban elsősorban ultrahangvizsgálattal kezdtünk, csak marinitás gyanú esetén végzünk mammográfiát vagy tomoszintézist a páciensnél.
Mi ez a tomoszintézis, ami az ön utolsó mondatában is elhangzott? Ez egy teljesen új technológia, vagy ez egy ráépült technológia a mammográfiára? Egy kicsit avasson be bennünket, meg a hallgatókat is.
A tomoszintézis nem új technológia. Ma ugyanúgy készülnek a felvételek, mint a mammográfiánál, annyi a különbség, de beállítás ugyanaz, két irányban készül a felvétel, annyi a különbség, hogy védfaj rétegű vizsgálat, de hát az egymásra vetülést küszöböli ki, nehezebb, mirigyesebb mellben pontosabb a diagnózis.
Mi dönti el, hogy melyik szűrővizsgálat javasolt egy páciensnél? Az életkor, a kockázati tényezők, vagy valami egészen más?
Nem, a mammográfia és a tomoszintézis az marintásgyarú esetén bármilyen életkorban elvégezhető, panaszmentes esetben 35 éves életkortól végezzük, fiatalabb korban 35 éves életkor alatt ultrahangvizsgálatot végzünk a pácienseknél. Mammográfia vagy tomoszintézist az elérhetőség dönti el. A tomoszintézis a mammográfiás készülékekkel történik, egy ráépített szoftver segítségével.
Ez ma már mindenhol rendelkezésre áll orvosi képalkotó diagnosztikában, vagy nincs még ez mindenhol, a tomoszintézis?
Nincs még mindenhol.
Beszéljünk egy picit arról, hogy van egy nagyon magas szám, több mint 2000 nő hal meg évente emlődaganat következtében, hogy ezt a számot nyilvánvalóan az orvostudomány megpróbálja minimálisra csökkenteni, ha lehet nullára. Mekkorák az esélyei ennek? Mit kell tenni a társadalomnak, mit kell tenni az orvostársadalomnak ahhoz, hogy ez a szám ez ne növekedjen, hanem inkább csak csökkenjen?
De az esetek száma egyre növekszik, manapság már minden körülbelül 8. nő emlődaganatos lesz Magyarországon, ezért a korai felismerés, a szűrés fontos. A szűréssel körülbelül 30%-kal csökkenthető maga a halálozás, ha időben felfedezésre kerül a daganat. Ennek nagyon jó módszer a mammográfia, mert egészen apró eltéréseket, akár néhány milliméteres daganatot, vagy helyben levő úgynevezett in situ daganatot 1 mm alatti mikromeszesedések formájában is észre tudunk venni. A mammográfia azért is nagyon fontos, mert korábbi felvételekkel összehasonlítva egészen kis különbségeket, elváltozásokat is detektálni tudunk. Ha rendszeresen jár a páciens szűrésre, akkor sokkal nagyobb az esélye az időbeni diagnózisnak, ilyenkor akár teljes gyógyulás érhető el. A teljes gyógyulás aránya szűrésén 90-95%. Szűrés mellett tetejében a terápia is sokkal enyhébb, ha időben kiderül az elváltozás, több emlő megtartó műtétet tudnak végezni, kevesebb a kemoterápia.
Akkor jól értem, hogy a szűrővizsgálatokra jutnak el kevésbé a páciensek, és ez a hajlandóságot is mutatja, hogy már csak nagyon későn, már csak akkor mennek el, hogyha baj van?
Sokan akkor mennek el, amikor baj van. A halálozás csökkentéséhez az kellene, hogy legalább 70%-a behívott pácienseknek részt vegyen a vizsgálatokon.
Azt lehet tudni egyébként az okát, hogy miért nem járnak többször szűrővizsgálatra? Vagy miért hagynak ki akár éveket?
De embriodiagnosztikánál egyik fontos ok a magától, a mammográfiától való félelem. Olyan módszereket keresnek a páciensek, ami szerintük kevésbé fájdalmas, vagy nem jár sugárterheléssel. Ezek pedig általában nem alkalmasak a korai diagnózisra. Tehát tévhit az, hogy a mammográfia emlőrákot okoz, nagyon minimális a sugárterhelés, mert látsugártechnikát alkalmazunk már a módszer bevezetése óta, évtizedek óta. Félnek magától a fájdalomtól, az emlő összenyomásától. A mai modern gépekkel itt már minimális a fájdalom. Hajlított kompressziós lemezeket használnak már nagyon sok helyen. Félnek attól is, hogyha találnak egy eltérés, és mintavételre kerül a sor, akkor akár szóródik, ilyen tévhitek is vannak. Tévhit még az, hogy egy ultrahangvizsgálat vagy MR vizsgálat helyettesíti a mammográfiát, holott mammográfiával találjuk meg általában a korán az eltérést.
Wow. Amit ön említett, hogy amennyiben ez a vizsgálat talál valami gyanús elváltozást, akkor itt következik valamilyen biopszia, ez mindig vele járója sajnos ugye a vizsgálatnak.
Igen, általában egy 10 000 esetből, szűrésből körülbelül 80 visszahívás történik, és csak néhány esetben, körülbelül 5 esetben találunk malignitást. Kiegészítő vizsgálatok, kiegészítő felvételek, kiegészítő ultrahang történik, mintavételt végzünk azzal a módszerrel, amivel jól látszik az eltérés. Ultrahanggal a legegyszerűbb, ha nem látszik, akkor mammográfiával is.
A malignitást magyarázzuk meg egy picit a hallgatóknak, ugye ez a rossz indulatú daganatot jelent. Említette még az előző mondatokban valamikor, hogy minden 8. nő érintett lehet a témában, ami egészen sokkoló, a magas szám, 12,5%, ha így fogalmazunk, hogy ebben sajnos szokás szerint mi élen járunk Európában és a világon, vagy ez egy egyre inkább mindenhol egyre súlyosabb probléma a nőket érintő daganatos betegségek esetén?
Egyre súlyosabb probléma, ilyen az emlődaganat máshol is gyakoribb.
Ez életmódváltozás, táplálkozás, környezeti hatások.
Számba vetted ki a szót.
Mi minden lehet ennek a
A legnagyobb rizikofaktor nyilvánvalóan maga a női nem. Az életkor rizikofaktora 45% az emlő rosszindulatú daganatoknak 65 éves életkor fölött fordul elő. Befolyásolják a családi előzmények, rökletes emlődaganat is előfordulhat. Korábbi daganat miatt besugárzás például a mellkasra. A környezeti hatások közül a külső hormon hatás az, ami számottevő. Hormonkezeléseknél nőhet az emlődaganatok rizikója, testsúly, magasabb testsúlynál is gyakoribb lehet.
Van itt még egy kérdés, ami az emlődaganatokkal kapcsolatos lehet, legalábbis nekem eszembe jut. Mi a helyzet a plasztikázott mellekkel, szóval az emlőimplantátumokkal, akiknek esetleg ilyen van, ők veszélyeztetettebbek-e, vagy egyáltalán nem függ össze az emlődaganat akár az implantátumok
nem,
minőségével?
Nem, az implantált emlők egyre gyakoribbak, mind szépészeti, mind terápiásokból. Az implantált tumorral rendelkező hölgyek emlődiagnosztikai szűrése ugyanolyan fontos, mint egyéb hölgyeké, mert náluk is érintettek lehetnek.
Másképp kell őket vizsgálni?
Másképp kell őket vizsgálni. Nagy tévhit, hogy sokan azt hiszik, és ezért nem jönnek implantátummal mammográfiára, azt hiszik, hogy nem végezhető el, és csak emlőútrangvizsgálatra mennek. Gyakorlatasszisztens végzi a vizsgálatot, ez az úgynevezett ECLUN technika, hátrahelyezik az implantátumot kissé, és nem préselik össze a mammográfia során, tehát náluk is kivitelezhető a mammográfia.
Egyébként egy ilyen implantátum az egy ilyen önvizsgálatnál hajlamos esetleg elfedni valamiféle kialakuló félben lévő elváltozásnál is daganatnak hívjuk?
Nem szokta elfedni. Az implantátumot a mellkasfali izom és az emlőmirigy állomány mögé helyezik be. Tehát önvizsgálat a ezen hölgyeknél is ugyanolyan fontos és jó hatásfokú.
Viszont hiheti-e azt valaki, akinek implantátuma van, hogy ó, ez csak az implantátumnak köszönhető ez a kis csomó itt, miközben valószínűleg egészen másra utal. Találkozott ilyennel?
Igen, találkoztunk ilyennel. Implantátum, azt hiszi például az implantátum szélét tapintjén is előfordult, hogy rossz színű daganat, de fordítva is előfordult, hogy a páciens magát a bőr alá bőr alatt lévő implantátumot tapintotta ki.
Fú, na jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dr. Tóth Mónikával, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika radiológus szakorvosával beszélgettünk, méghozzá a mellrák elleni küzdelem hónapja okán, ami most van októberben. Folytatjuk az egészségkódot pár pillanat múlva.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód témája a gyermekkori elhízás. Akivel erről a témáról beszélgetni fogunk, Cupon Krisztinával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával, akit üdvözlök a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Egyrésztről van egy ilyen általános vélekedés, hogy a túlsúlyos gyerekből túlsúlyos felnőtt lesz. De mielőtt erre rátérünk, szeretnék arról beszélni, hogy a gyermekkori túlsúlynak milyen kiváltó okai lehetnek, hiszen egy gyerek az még nem tudja úgy kontrollálni az étkezését, vagy az életmódját, ahogyan mi felnőttek tudjuk, hiszen impulzusszerűen eszik, tehát hogyha innen indulunk, akkor elméletileg a szülőnek köszönhető a gyerekkori, tehát a gyermeknek az elhízása. Ha pedig nem, és erre szeretnék majd kitérni, hogy a gyermekkori elhízás az mennyire lehet genetikai?
Hát a gyermekkori elhízásnak ugye többféle oka lehet. Lehet nagyon kis százalékban genetikai, vagy lehetnek olyan betegségek, aminek a következtében kialakul az elhízás. Ilyen betegségek lehetnek a Prader-Willi szindróma, pajzsmirigy betegségek, Cushing szindróma, de sajnos 80-90 százalékban életmódbeli eltérések vannak. Ezt sorozatosan a klinikán történő kivizsgálások alkalmával látjuk.
Az, hogy az életmód lehet az alapja a gyerekkori elhízásnak, az akkor a szülőre terhelhető, igaz?
Hát igen, a szülőre terhelhető, hiszen rossz étkezési szokásokat alakítanak ki, rossz válogatást mutatnak a gyermeknek az alapanyagokból, az ételekből, nagyon-nagyon kevés a mozgás, tehát az, amit az iskolában, a tornaórákon a gyerekek aktivitásként nyújtanak, az nagyon kevés, tehát minimum egy órát kéne naponta aktívan mozognia minden gyermeknek, ez sajnos nincs meg, nem motiváltak a mozgásra a gyerekek, és hát én azt gondolom, hogy a mintát, a példát mi szülők adjuk a gyerekeknek, vagy felnőttek adjuk a gyerekeknek, és hiába történt meg a 2014-ben a közétkeztetési rendelet által a közétkeztetésnek az átreformálása, ott ugye a különböző cégek próbálnak olyan ételeket nyújtani a gyerekeknek, amik egy kicsit korszerűbbek, amik egy kicsit magasabb rostartalmúak, több zöldséget tartalmaznak, de mivel a gyerekek nem ismerik ezeket az alapanyagokat, hiszen otthon nem találkoznak velük, ezért el sem fogadják, és ezért nem közkedvelt a közétkeztetésnek a reformja sem.
Az előbb azt mondta, hogy kb. 90% az életmód alapú elhízás gyerekkorban, és a maradék 10% maradék 10%-ban pedig valamilyen betegség okozza az elhízást. Tudna ilyen betegséget mondani, ami gyerekkorban ki tud alakulni, akár genetikai alapon, akár már az életmódnak köszönhetően?
Hát genetikai alapon elég sokszor találkozunk Prader-Willi szindrómával, ahol ilyen falási rohamok törnek rá a gyerekekre.
De ez kifejezetten gyerekkorban jellemző?
Igen, és akkor ebből lesznek majd a felnőttek. Ritkán előfordulnak pajzsmirigy betegek, vagy a mellékvesekérek túlműködése kapcsán a Cushing szindróma, de ezek elenyésző százalékban. Tehát inkább azt látjuk, hogy az életmód határozza meg. Tehát kivizsgáljuk a gyerekeket, különböző vizsgálatok történnek, és a vizsgálatok általában arra utalnak, hogy életmód.
Az elején nem mondtam el, hogy az év terápiás dietetikusa díját 2020-ban ön megkapta. Nyilvánvalóan ennek sok oka volt, de köztük volt a túlsúlyos füzetnek a létrehozása is. Erről tud nekünk mesélni egy picit, hogy ezt hogyan állították össze, mi alapján és mit tartalmaz?
Igen, hát ugye, mint említettem, mi foglalkozunk elég nagy számban túlsúlyos gyerekek vizsgálatával, és az endokrinológiai osztályunkon történnek ezek a kivizsgálások, és az osztály pszichológusában fogalmazódott meg magyar Emmában, akinek a fejéből kipattant az az ötlet, hogy próbáljunk meg valami kézzelfogható segítséget, vagy támpontot adni a gyerekeknek ehhez az életmód változáshoz, és a dr. Gárd Zsófia endokrinológusnak nagyon megtetszett ez az ötlet. Maga köré szervezett egy tímet, amiben volt gyógytornász, voltak dietetikusok, volt a pszichológus, és volt maga az endokrinológus doktornő, és készítettünk egy füzetet, amiben tulajdonképpen grafikai megjelenésében gondoltuk, hogy vonzóvá tesszük a kamaszoknak, edukatív szövegeket tettünk bele, mint például az, hogy hogyan működik a test, milyen mozgásgyakorlatokat lehet végezni. Az étkezéssel kapcsolatosan tettünk be táplálási naplót, tettünk be napi rendet, megmutatjuk, hogy különböző alapanyagokat, tápanyagokat hogy lehet bevinni, mit kell róluk tudni, és mindezeket grafikai elemekkel ábrázoltuk, és így alkotódott meg ez a füzet. Ezt pszichiáter, pedagógusok és grafikusok lektorálták, és amikor ezt megalkottuk, akkor egy egészségértés díjra pályáztunk, amit meg is nyertünk.
Ha jól értem, akkor ez egy kicsit az étkezési kultúrához is hozzátesz. Viszont ezen a ponton felmerül bennem, hogy az étkezési kultúrát azt nem az iskolában kell-e megtanulniuk a gyerekeknek, hogy egyáltalán hát ugye már azoknak a gyerekeknek, akik iskolába járnak, hogy a túlsúlyt azt elkerülhessék. Ezt lehet integrálni akár a tanrendbe, az oktatásba?
Hát igen, lehetne, hiszen tanulnak egészségtant, és ugye az egészségtanon belül azért ezt be lehet integrálni. Vannak olyan iskolák, akik külön erre felkérnek előadókat, dietetikusokat, hogy járjanak ezekre az egészségtanórákra, és ott lehet, persze lehet erről beszélni. Azon kívül megalkotta a Magyar Dietetikusok Szövetsége az okostányért, ami van gyermekkorra specializálva, és van felnőtt korra, és ennek ugye van internet elérhetősége, ami rengeteg segítséget nyújt, hiszen energiaszükséglet számolástól kezdve az adagolási útmutatóig minden megtalálható benne, tehát aki érdeklődik ez iránt, az azért tud segítséget kapni ehhez a kérdéshez.
Van egy terápia, ami a túlsúlyos gyerekeknek szól, és érdekel, hogy mi múlik az, hogy ez a terápia milyen hosszúra nyúlik, és hogy hogyan tudják például, akár hogyha kitérünk az érzelmi evésre, akkor ennek az elhagyásában hogyan tud segíteni egy ilyen terápia?
Hát ugye létezik, igen, nálunk mi életre hívtunk egy életmód ambulanciát, és erre az életmód ambulanciára úgy lehet bekerülni, hogy a klinikán kivizsgált gyermekek, hogyha elszántak arra, hogy változtassanak az életmódjukon, akkor ugye ebben a segítséget tőlünk megkapják. Megkapják pszichológiailag, megkapják gyógytornászi segítséggel, megkapják dietetikában. Tehát ez úgy működik, hogy egy időpontra bejönnek, ott egész napot eltöltenek nálunk, reggel kezdik, ott van egy testösszetételmérős vizsgálat, utána van orvosi konzultáció, van gyógytorna, tehát elviszi a kolléganő őket a tornaterembe, tornáznak, megbeszélik, hogy milyen gyakorlatokat lehet végezni, utána van dietetikai tanácsadás, egy háromnapos táplálási naplót kell benyújtaniuk, ami alapján mi látjuk, hogy milyen ételeket fogyasztanak és milyen mennyiségben, és akkor van pszichológusi konzultáció is. Ezt, hogyha ők komolyan gondolják, akkor ugye 3 hónap múlva van egy kontrollvizsgálat, ahol meglátjuk, hogy hova fejlődtek. Ha nagyon jó irányban sikerült életmódot váltani, akkor 6 hónap múlva hívjuk vissza őket kontrollra. Ha kevésbé jól működött, akkor 3 hónap múlva, tehát nem engedjük el a betegeinknek a kezét, követjük őket, és akár ez 2 évig is elhúzódik.
Azt mondja, hogy nem engedik el a kezüket, ez azt jelenti, hogy van esély a visszaesésre? Találkoztak már olyannal, aki végigmegy a terápián, és fél év, 1 év, akár 2 év után visszaesik ebbe az állapotba, túlsúlyos állapotba?
Igen, van.
Ennek mi az oka, amikor ugye hát megtanulják azt, hogy milyen lehet az élet túlsúly nélkül. Tehát kázi kialakulhat egy motiváció bennük, feltételezem, hogy a pszichológus ebben is segít. Mégis mi lehet az oka a visszaesésnek?
Segít a pszichológus, de mégis a motiváció az azért gyengül. Én ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nem biztos, hogy egy nagyon szigorú diéta az, ami segít, annak ellenére, hogy ez van elterjedve a köztudatba. Inkább az, hogy egy lassú folyamattal egy életmódváltásra kéne beállni, hiszen ha valami nagyon-nagyon szabályozott, akkor azt nagyon hamar meg tudjuk unni, és ezért ugye kevésbé van hozzá motivációnk. Hát különböző érzelmi kilengések is okozhatják azt, hogy visszaesik egy gyermek. Valami krízis következik be az életébe, ami miatt ugye ezt feladja, és akkor látunk olyanokat, hogy visszaesnek. Egy családi probléma, egy válás, egy iskolai körülmény, amikor őt bántják, kirekesztik. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett háttérrel rendelkező folyamat. Ezért van az, hogy aki ebbe a programba bekerül, azt mi követjük, és 2 évig bent lehet lenni ebben a programban. Ha szükség van, akkor külön mozgásterápiát nyújtanak a kollégák, tehát meg lehet őket keresni. Pszichológust meg fel lehet keresni pszichoterápiára, vagy hogyha ez nem elég, akkor külső szakemberekhez is lehet fordulni. Tehát azért itt mi adunk egy irányt, hogy lehet megváltoztatni. Próbálunk ötleteket adni ezzel a túlsúlyos füzettel arra, hogy valami másban találják meg az örömet az étkezés helyett. Különböző gyakorlatok vannak, odafigyelünk arra például, hogy alszik, milyen az alvásritmusa, rákérdezünk, ezzel is foglalkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen kerek egész. Ezt a túlsúlyos füzetet szeretnénk közforgalomba is megjelentetni, és jövő év első fél évében meg fog jelenni könyvformájában, és szeretnénk, hogyha ezt használnák a gyerekek, és a gázsdoktornő pedig az alapellátás felé próbál olyan szempontból nyitni, hogy a gyermekorvosokkal próbál olyan együttműködést kialakítani, hogy akik elérik ezt a könyvformájában megjelentetett túlsúlyos füzetet, hogy ezek, ha ezt használják, akkor ugye ne kelljen a klinikára bejönni, hanem viszonylag rövid idő alatt a házi orvossal is tudjanak ebben a dologban lépni, tudja őket egy kicsit segíteni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm.
Cupon Krisztinával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával beszélgettünk. Folytatjuk már is az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.